Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Érzelmekről, morális érzelmekről beszélgetünk Szabó Gabriel a politológussal, a Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársával, a politikai viselkedési osztály képviseletében. ELTÉ-n is tanítja ezt a területet, és egy nagyon érdekes kulcs szót dobtál be az előbb, az érzelemvállalkozó, annyira jó szó, hogy még én is tanulom, érzelemvállalkozó. Van egy külön terület, vagy tudományterület, ami a politikusok megnyilvánulásaiban az érzelmek megjelenítését vizsgálja, vagy ebből von le következtetéseket. Én azt gondolom, hogy ez egy erős kommunikációs fegyver, másfelől lehet spontán megnyilvánulás is, meg lehet tudatosan tervezett is, és gondolom, hogy nagyon más megítélés alá esik egy tervezetten elmorzsolt könycsepp, mint egy spontán megjelenő, de most nem akarom nagyon előfeszíteni persze azt, hogy mi ez az egész, de innen lépnék tovább, tehát, hogy egy politikusi megnyilvánulásban mi a szerepe az érzelem megjelenítésnek.
Szerintem jól használtad az érzelemmenedzsert is, tehát hivatkozhatunk rájuk érzelemmenedzserként, hiszen szeretnék befolyásolni az érzelmeket, és hogy politikus nem is nagyon tud más lenni, még ha nem akar, akkor is menedzseli az érzelmeket. És hogy mi a szerepe az érzelmek megjelenítésének? Hát egyrészt ajánlatot tesz arra, hogy hogyan lehet kifejezni a politikában a különböző érzelmi állapotokat, hogy egyáltalán ki lehet-e fejezni, el kell-e dugni az érzelmeket, vagy nyugodtan felvállalható az, hogyha ha felháborodunk, vagy éppenséggel büszkélkedni szeretnénk, vagy a megvetését szeretné valaki kifejezni. Tehát mivel a politikus az a politikai elitnek a része, ezért valamiféle mintaadó szerepe mindenképpen van a többiek felé. Ugye ezt szokták is mondani, hogy nekik különösen nagy a felelősségük, hiszen mások is felbátorodhatnak, és hasonló kifejezésekkel illethetik az ellenfeleiket. Tehát egyrészt van egy mintaadó szerepük. Másrészt befolyásolják a közbeszédnek az irányítását. Nyilvánvaló, hogy van egy egységnyi figyelem, hogyha az különböző érzelmi hangoltságok, meg érzelmi állapotok azt az egységnyi figyelmet birtokolják, akkor más ügyekre, más kérdésekre, más szempontokra kevesebb figyelem jut. Ugye azt szokták mondani, hogy azokban az országokban, ahol nagyon erős a politikai konfliktus, nagyon polarizáltak a politikai viszonyok, ott hevíteni kell az érzelmeket, hogy még véletlenül se tudjon átjárás megteremtődni.
Ez az árokmélyítés, ugye, hogy ne lehessen.
Árokásás, így van, tehát, hogy érzelmileg is minél távolabb kell az embereket sodorni, meg a politikusokat is sodorni egymástól, hogy ne lehessen egyszerűen új konstellációt kialakítani, új koalíciókat teremteni. Tehát emellett, hogy befolyásolják a politikai közbeszédet és a politikai rendszer egészére is tesznek így egy hatást. Szóval sokféle jelentősége van annak, hogy a politikusok kifejezik-e az érzelmeiket. Manapság azt szokás mondani, hogy az expresszivitás korában élünk.
Ezt muszáj lesz kifejtenünk.
Szabadon beszélnek emberek az érzéseikről, arról, hogy mibe vannak, hogy milyen szubjektív megélésük van. Jó pár évtizeddel ezelőtt arra tanították az embereket, hogy inkább ezeket rejtsék véka alá, a közbeszédben inkább ne foglalkozzanak ebben.
Hát a póker arc az egy elvárás volt, legalábbis az üzleti életben egy időben, ugye tárgyalás technikában, nehogy ki teregesse valaki a lapjait, de ez is most már egy elmúlt koncepció egyébként, tehát most már ez nem annyira van az elvárások között, de magunk is el tudunk képzelni olyan klasszikus technokrata politikust, aki ugye nem a érzelmi életét képzeljük el elsőként, amikor megnyilatkozik, hanem a gazdasági hozzáértését. Tehát van ez a szürke eminenciás típus, és gondolom ennek ellentéteként van egy vehemensebb, érzelemdúsabb?
Hát biztos, hogy a frontvonalban jelen pillanatban Magyarországon nincsenek olyan politikusok, akik ezt a sztoikus hozzáállást képviselnék, tehát most így hirtelen nehéz is lenne.
Hát Varga Mihályt szokták azért itt mondani.
Nincs a frontvonalban.
Hát az MNBL nekem most ebben a pillanatban.
Hát azért ő egy...
Nem a politikai frontvonalban van, oké, elfogadom.
Neki inkább egy... adminisztratíva, vagy ilyen szakmai irányítási
fogsz te még
szerepel.
Csodálkozni.
Van jó, neked legyen mondva. Tehát a vezető szerepben azért láthatóan olyanok vannak, akik igenis, hogy hajlamosak, hajlandóak kifejezni az érzéseiket, és ez egy általános kulturális minta, azt kell, hogy mondjam, tehát mindenki a csapból is ezt hallja, hogy express yourself, tehát fejezd ki magadat, éld meg az érzelmeidet, tehát a politika sem egy külön világ, tehát ő is csak ebből a kultúrából táplálkozik, nagyon erősen próbál kötődni a politika is azokhoz a kortárs, modern, trendi kommunikációs fordulatokhoz, ami a közösségi médiában megjelenik, az előbb-utóbb a politikában is meg fog jelenni. Nem meglepő így hát, hogy az érzelmek is.
Ugye melyik van előbb? Mert azt gondolom, hogy mit szoktak mondani, hogy mondjuk a autóközlekedés miensége, a sofőröknek a viselkedése is tud korrelálni azzal, hogy a közéletben, meg a közbeszédben milyen tónusban, stílusban kommunikálnak egymással, és feltételezem, hogy erre utalsz akkor, amikor a közösségi média kommentkultúráját is idehozzuk, tehát, hogy ki a mintaadó itt? A politikus veszi át azt a fajta agressziót vagy stílust, amit tapasztal mondjuk a digitális térben, vagy a politikai nyelvezet és a közbeszéd állapota ad mintát, ahogy mondtad, a kommentelőknek a social media világában?
Azért nehéz kérdés, mert borzasztó nehéz ezt kikutatni. Tehát adatalapon ezt nem igazán lehet megmondani, hogy akkor hol kezdődött a dolog. Tehát ugye, mint a testvérharcnál, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütött. Tehát ez borzasztó nehéz adatokra alapulva kimutatni. Úgyhogy szerintem talán az a legokosabb, és szerintem értelmes hozzáállás is, hogyha valamiféle interaktív folyamatként képzeljük ezt el, nem lineáris folyamatként gondolunk erről, hanem egy ilyen körkörös, egymást erősítő, vagy egymást gyengítő folyamatokról. Éppen ezért mondtam azt, hogy a politika is ugye része egy ilyen általános kultúrának, míg Magyarországon a politikának általában azt kell, hogy mondjam, nagy jelentősége van egyéb kulturális folyamatokra, tehát a hétköznapi életre is elég nagy befolyása van a politikára. Úgyhogy képzeljük ezt inkább egy ilyen összjátékként, egy közös együttműködő interakcióként, egymást erősítő vagy gyengítő folyamatként.
Mondok egy példát, amire gondoltam, nem fogom teljesen kimondani, mert engem nagyon... hogy mondjam, felszokott háborítani morális érzelemmel a nyilvános trágárkodás, de akkor O1G-ként utalok erre a kifejezésre, és azt gondolom, meg azt figyeltem meg, hogy amikor ugye Simicska Lajoshoz kötődik, amikor ő ezt használta, tulajdonképpen ezt a kifejezést kiengedte a palackból, és tulajdonképpen az általános iskolás gyerekek szintjéig, és onnan fölfele, nagyon sokan érezték úgy, még sajtótermékek is, hogy nem csak idézetként, hanem hogy ezt a kifejezést akkor használni lehet. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy van, amikor nem egy interaktív dologról van szó, hanem hogy jé, hát ilyeneket lehet mondani, akkor ez mostantól komilfó.
Igen, biztos van egyfajta ilyen felerősítő vagy legitimáló funkciója is a dolognak, de hát biztos ez az O1G nem a semmiből jött, tehát valószínűleg az átlag emberek már ennél sokkal régebben mondtak mindenféle csúnyaságokat, meg trágárságokat a politikusokra, tehát hétköznapi utcai beszélgetésekben biztos, aki fülel, az hallhatta, hogy milyen trágár szavakkal
illették. Ja, azt nem gondolom, hogy Kazinczy nyelvezet.
Sokat. Itt talán annyiból volt ez egy paradigmatikus eset, hogy ilyen hatalmas nyilvánosságot kapott, másrészt pedig egy szakítást jelentett két olyan ember között, akiket korábban nem gondoltuk, hogy elszakíthatók. Egyébként a modortalanság, a trágárság valóban emelkedik, tehát azt lehet látni, hogy...
Vége van kicsi.
Hát igen, meg a többi, tehát a... parlamentbe, lengetett
tehát a
túlnus
az mindenképpen.
Én ezeket a fogalmakat, mint tudományos tényt kezelem, tehát ha írok róluk, akkor le kell, hogy írjam, akkor nincs más hátra, mint előre. Ezek tudományos tények az én esetemben, és leírom, mert így figyeltem meg őket. De az biztos, hogy ezek a fajta modortalan, trágár, abuzív jelzők és megszólalások, ezek ha ilyen hullámokba is, de valamelyest emelkedő tendenciát mutatnak, pontosan az expresszivitás kora jegyében, amikor már nem kell visszafogni magunkat, és nem szükséges elmaszkolni ezeket a felindulásokat, nem szükséges eufémizmusokat használni.
És akkor ehhez kapcsolódik, ugye, hogyha azt mondjuk, már pedig azt mondjuk, hogy a politikai kommunikáció az egy nagyon tudatos és célvezérelt dolog, hiszen a célja a több választónak a meggyőzése, mint amennyi az ellenoldalon van. Magyarán minden politikai kommunikáció meg aktus, ez célozza a választók megnyerését. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez a fajta, azt mondod, abuzív nyelvezet, vagy ez a fajta trágárkodás, ahogy én hívom, tudatosnak tekinthető, akkor felmerül a kérdés, hogy ugye hogyan húzza ez be a választókat, vagy hogyan hat a választókra, hiszen egy célvezérelt kommunikációról kell, hogy szó legyen mindig.
Igen, azt hiszem nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy a politikában azért ezeket átgondolják, tehát egy-egy kivételtől eltekintve ezek a nyitva maradt mikrofonok. Tehát
igen, ezt gondoltam én is nyilván.
Van ilyen, hogy véletlenül bekapcsolva marad a mikrofon.
Vagy nem véletlenül, és forog a felvétel, ugye ilyen is mostanában szokott lenni.
Igen, de az illető nem tud róla, tehát vannak ilyen esetek, de azért összegészébe véve szerintem azt elmondhatjuk, hogy többnyire ezek tudatos, tervezett, stratégiailag átgondolt megszólalások, még mindig van figyelemfelkeltő ereje a dolognak, tehát még mindig felkapjuk a fejünket, tehát főleg a középosztály, aki ugye még mindig szeret magára úgy gondolni, mint valamilyen kiművelt, szavait megválogató, normákat követő
azt ember. Azt arra gondolsz, hogy szeret úgy gondolni magára még mindig, mint középosztály.
Igen, meg kultúrember, meg ilyesmi, ugye talán ismerősek ezek a kifejezések, tehát ők felkapják a fejüket még erre, és hát mivel a közép, meg a felső középosztály van a médiában, meg kutatói, meg ilyen-olyan pozíciókban, nem véletlen, hogy ezt a tollhegyükre tűzik, és akkor erről írnak meg gondolkodnak, meg podcast műsorokat csinálnak. Lehetséges, hogy mondjuk egy más társadalmi osztályban ezek adott esetben fel sem tűnnek, ezek a dolgok.
El tudod képzelni, hogy ezek nem...
Hát
ügyek.
Most már elkezdek spekulálni, tehát ugye itt már nem nagyon vannak adatok erről a dologról, de hát nem vagyunk egyformák, tehát adott esetben ezt simán el lehet képzelni, hogy vannak olyan osztályok, vagy vannak olyan közegek, ahol ez kifejezetten egy jól fogadott
jó, azt nem gondolom, mindenkit felháborít,
fordulat.
Csak az, hogy nem gondol róla semmit, azt nem, hogy mindenkit felháborít, nem, jaj, de kemény legény volt, oda mondott, azt
mondta,
értem.
Én is így szoktam mondani, végre valaki...
Néha nálunk is elcsattan egy pofon.
Hát, és igen, nagyjából ilyenekre kell.
Ez a megközelítés. Jó, beszéljünk a pozitív érzelmek, vagy hát nem is feltétlenül pozitív, mert mondjuk lehet a szomorúság, vagy bármi olyan érzelemdús helyzet, ami most elég sokat beszélgettünk a trágárkodásról, meg a lefelé gyűrűző közéleti nyelv színvonaláról, de most egy picit gondolkozzunk el arról, amikor mondjuk elsírja magát egy politikus, vagy meghatódik, vagy meg akar hatni másokat, tehát amikor nem ez a fajta direkt erőszakos vagy negatív nyelvhasználat van, hanem egy másik fajta érzelmes megközelítés. Arról mit tudunk elmondani?
Igen, parlamenti adatbázisokat vizsgáltunk, és azt az eredményt kaptuk 25 év távlatából, hogy a szomorúság szöveges kifejezése, verbális kifejezése, ha nem is a leggyakoribb, tehát a harag a leggyakoribb, meg az öröm, de a szomorúság is elég
a kifejezés, vagy ezek szinonímái, vagy a értelmezése?
Hát azok a nyelvi fordulatok. Tehát itt a szinonímát is bele lehet tenni, azok a verbális nyelvi fordulatok, szintagmák, amikkel úgy prototipikusan a szomorúságot ki lehet fejezni. Ezeknek van egy elég széles tárháza, ebből készítettünk tanító adatokat, és akkor ezt megvizsgáltuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szomorúság az igenis, hogy politikailag is releváns érzelem, mind az elit részéről is, De ha választások utáni gyász folyamatra gondolunk, ugye 2022-ben hónapokon keresztül lehetett hallani tévékben, rádiókban, közösségi médiában különböző reakciókat a választásokra, amik a vesztességérzetet, a szomorúságot, a gyásznak a különböző pillanatait rögzítették, tehát ez igenis releváns érzés politikailag is, és hát, hogy mennyire őszinte, hát ez nehéz kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha nagyon nem tudja a politikus autentikusan csinálni ezeket az érzelemmenedzsment eszközöket, akkor ott látszódni fog, hogy itt valami nem stimmel, és az autentikusság egy másik ilyen kulcs szó az expresszivitás mellett, tehát ha valakiről nem feltételezik, hogy ő önazonos, akkor bizony nem fogják ezt tőle elfogadni.
Hát nyilván kilóg a lóláb egy idő
ahogy
után.
Szokták, igen.
Ugye Barack Obama, nem mondom, hogy simán, de többször is elsírhatja magát, meg el is írhatta magát a kamerák előtt, és ez egy nagyon erős, megható gesztus, miközben mondjuk Trump elnöktől ez nagyon váratlan volna.
Lehet, hogy ugye a stílus kérdést is be kell hozni itt a beszélgetésbe. Tehát lehet, hogy vannak olyan politikusok, akiknek ez benne van jobban a repertoárjában, van, akitől meg ez nem várható, és akkor megint ugye visszatérünk az autentikus szóhoz. Ha nem autentikus, nem következik az ő személyiségéből, stílusából, akkor
hát mert az egyik az mondjuk egy emocionális, vagy egy olyan érzelmekkel is dolgozó figura, bár ugye mindenki érzelmekkel is dolgozik, úgyhogy ezt rögtön árnyalom is. Mondjuk Trump esetében meg ugye egy olyan macsó alfahímről van szó, akinek mondjuk egy ilyen elérzékenyülés azért nem nagyon férne bele az imázsába, feltételezem.
Igen, egyelőre így tűnik. Így tűnik a dolog, hogy nem véletlen nem alkalmazza ezt.
Mindig tudatosan felméri egy, mondjuk egy, most nem arra gondolok, hogy valakit hirtelen elönt az érzelem valami helyzetbe, mert szemtanúja mondjuk egy vonatból esetnek, vagy ilyesmi, hanem amikor kiáll a nyilvánosság elé, és felkészülnek egy beszéddel, és végig gondolják, hogy mi lesz, hogy lesz, akkor ezt megtervezik egy tervezőasztalon most idézőjelben, hogy melyik ponton hogyan fog viselkedni, és ezt az érzelemmenedzsmentet ezt behozza-e a repertoárba?
Szerintem tipikusan igen. Tehát az esetek 99%-ában minél nagyobb a tét, annál erősebb a tervezés. Még akár a hirtelen felindulásból született gesztusokat is meg lehet tervezni, amikor valaki nagy garral összetépi a beszédét, és azt mondja, hogy ő most fejből fog beszélni, hát még ott is lehet élni a gyanúperrel, hogy ez is egy megtervezett gesztus, és kevéssé spontánnak tudható. Tehát én azt gondolnám, hogy nem tévedünk nagyot, ha ezeket ilyen megtervezettnek, meg stratégiailag átgondoltnak tekintjük. Nagy a tét, át kell ezt gondolni.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, legalábbis a rádió verzió. Szabó Gabriella politológus, a Politika Tudomány Intézet politika viselkedés osztály tudományos főmunkatársa volt a vendégem, ELTE-n is oktatod ezt a dolgot. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól köszönünk el, mert Gabriellával folytatjuk a beszélgetést az érzelmek szerepéről a politikai kommunikációban, de azt már az online podcast felületen, úgyhogy most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en.